Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és az apostolok cselekedetéről szóló könyv 20. részéből két igeverset fogok olvasni az igehirdetés alap igéjeként. A 20. rész 17. versét, és aztán a 28. verset. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Tehát apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. rész 17. versét, és aztán a 28. verset. Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. A 28. vers. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tettiteket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Uram, köszönöm te néked a te végtelen szereteted, és köszönöm, hogy ezáltal a szeretet által nem csak újjá teremtesz, hanem közösségbe, lelki közösségbe, gyülekezetbe helyezel el. Kérlek add, hogy úgy tudjuk hirdetni a te igédet itt és minden helyen, ahol az Úr Jézus Krisztus nevében gyűlnek össze testvérek, hogy az valóban építő, bátorító, vigasztaló lehessen. Növeld a mi Krisztus ismeretünket, és növeld a mi hitünket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm ezen a enyhén forró vasárnap délután az egri testvéreket, és mindazokat, akik esetleg itt töltik szabadságukat, vagy csak a hosszú hétvégére ugrottak le, vagy éppen ugrottak föl, attól függően, hogy ki hol szokott hosszabb időt eltölteni. És ezen a délutánon eljött ide az egri gyülekezet imaházába. Kovács testvér arra kért engem, mivel valószínűleg, hogy előjáróságválasztás fog a gyülekezet életében az elkövetkezendő 5 éven belül bekövetkezni, hogy erről a témáról szóljak egy-két gondolatot. Így tehát azt se tudom, hogy mikor lesz ez a választás, de szeretnék megosztani a testvérekkel az ige alapján néhány dolgot. Az első, amit szeretnék megemlíteni, hogy természetesen az a szentírás, ami a kezünkben van, az Isten kinyilatkoztatott igéje, minden szava és minden betűje hiteles, ugyanakkor az értelmezés az már tőlünk is függ, hogy milyen értelmezést adunk a kijelentett, olvasott igének. Csak egy példával hagy illusztráljam, Máté evangéliuma 13. rész 55. versében név szerint föl van sorolva az Úr Jézus összes fiú testvére. Mi olyan értelmezést adunk ennek, hogy Jézusnak voltak féltestvérei, a katolikus testvérek milyen értelmezést adnak ennek, hogy ezek unokatestvérek voltak. Tetszenek látni? Az ő bibliájuk ugyanaz, mint a miénk, különösen az Új Szövetség, aztán semmi eltérés nincs, de a két, a protestáns és a katolikus értelmezés között óriási különbség van. Mi az, ami befolyásol? Hát nekünk nincs mariológiánk, nekik pedig van. És hogyha Máriáról itt a földön kiderül, hogy a szülés után mégsem maradt szűz, akkor egy óriási dogmát lehet elfelejteni. Szőröstől, bőröstől. És a mi kedves katolikus testvéreink attól félnek, hogy így 1,7 milliárd katolikus hívőt veszítenek. A protestánsokban, azzal 300 millió protestáns, aki itt él ezen a világon, ilyen feszültség Máriával szemben nincsen. De hadd mondjak a testvéreknek a mi berkeinken belül értelmezési különbözőséget. Efézusi levél 4. rész 11. vers, és ő adott némelyeket apostolokul, evangélistákul, tanítókul, pásztorokul, hagyd ne soroljam föl az 5. is. És bizonyos gyülekezeteinkben az apostol kifejezést úgy értelmezik, hogy az univerzálisnál is univerzálisabb, tehát most is kell apostolt választani. Úgy általában a normálisabb baptista gyülekezetben pedig ezt úgy értelmezik, hogy mindannyian apostolok vagyunk, a szónak a fő értelmében, mert az apostol elsősorban azt jelenti, hogy Krisztustól küldött, hogy egy üzenetet átadjon másoknak. Azaz, hadd mondjam azt a testvéreknek nagy szeretettel, hogy minden helyes tanítás is a Szentírásra épül, és minden helytelen is. Fantasztikus, ugye szoktam olvasni ponyva keresztény könyveket is, hogy megtudjam, hogy az atyafiak mivel tömik a fejüket, és az egyik ilyen ponyvába olvasom a következőt: mi ketten a feleségünkkel már annyira megszentelődtünk, hogy minden nap a kávé után úrvacsorázunk is. És nyilván, hogyha most 150 kilométerrel alé vennék egy gyülekezetbe, akkor ott már kezek emelkednének, sőt, már emelkednének a testvérek, és halleluja, praise the Lord, a melát testvér, ő a mi emberünk, és a többi, és a többi. De hát hadd kérjem arra szeretettel a testvéreket, hogy nyugodtan kávézzanak reggel, a cukrosok cukor nélkül, a nem cukrosok áramcukorral, vagy ahogy szeretik. Sőt, felőlem akár egy pohár bort is megihatnak a testvérek a tojásrántottához, vagy a mangalica szalonnához. Na de hát ne úrvacsorázzanak a testvérek úgy minden reggel egymással. És ez csak értelmezés kérdése, és azt gondolom, hogy bármilyen választásnak egy gyülekezet életében az alapja az, hogy az összes igét áttanulmányozza a gyülekezet, az összes igét megimádkozza a gyülekezet, az összes igét a Szentlélek uralma alatt értse, és applikálja az értelmezze a saját helyzetére. És nézzék meg a testvérek, hogy milyen érdekességek fordulhatnak elő. Ugye itt azt olvassuk, hogy Pál apostol Efézusban van, és tovább megy. Ott nem volt ideje elbúcsúzni a testvérektől, már Efézustól egy olyan 35-40 kilométerre Milétuszban van a tengerparton. Lehet, hogy ott száll hajóra, és még egyszer utoljára szeretne találkozni kikkel? Na kikkel? Az efézusi. Hát, ugye ez megint értelmezés, hogy atyafiakkal, vagy vénekkel, vagy a presbiterekkel, vagy az episzkoposzokkal, vagy ugye lelkészgyűlésen kihoznánk, hogy a lelkészekkel, de hát most istentiszteleten vagyunk, úgyhogy maradjunk annál a szónál, amit itt ír, ami új szövetségi fordításunk, hogy a vénekkel. A vénekkel, akik akár 29 évesek is lehetnek. A vénség nem életkor függő, hanem feltétel függő. És itt is van egy-két probléma közösségünkön belül. Tuzsértól Sopronig sokféleképpen értelmezik az avatást is, az előjáróság választást is. Vannak olyan gyülekezeteink, ezek általában kisebb létszámú gyülekezetek, ahol ezzel nem is foglalkoznak. Mindenki előjáró, és senki nem előjáró. Ha egy gyülekezet ügyet meg kell beszélni, akkor az istentisztelet végén az a 10-12 testvér, férfiak, nők vegyesen, sőt, kalulul a gyerek is, hadd sírjon, az bennmarad az imaterembe, és megbeszélik, mikor lesz a hálaadónap, kit hívnak meg, kit nem hívnak, jön-e fúvószenekar, nem jön, lesz-e közös ebéd, kalács, teja, etc., etc., mikor lesz az evangelizáció, mikor lesz a hitmélyítő, és közösen döntenek. Persze, testvérek, hát 12 embernél felesleges lenne szerintem is azt játszani, hogy a Józsi bácsi meg a Feri bácsi maradjon itt, és hát ők úgyse tudnak dönteni, mert otthon is a feleségük mondja meg nekik, hogy mit akarnak dönteni. Tehát sokkal jobb lenne azt mondani, persze hát akkor Pál apostol a vének feleségeit is magukhoz hívta volna, de sokkal praktikusabb lenne úgy mondani, hogy a Mariska néni meg a Juliska néni maradjon itt, és Feri bácsiék menjenek haza, és a jószágot etessék meg, mert hamarabb meg tudnánk beszélni, hogy miről is van szó. És kedves testvérek, ezek megtörtént eseménysorozatok. Lehet, hogy a testvérek is ismernek ilyen gyülekezeteket. Aztán, amikor már egy gyülekezet olyan 25-30 tagú, na ott már esetleg is ráadásul több családból tevődik össze. Már csak egy családból, akkor ott el van döntve. Az apuka, ő minimum diakónus, jobb esetben presbiter, ő a gyülekezet vezető, és természetesen a lelkipásztor testvér meghallgathatja az ő véleményét. Apuka intézkedik, apuka megy a polgármester hivatalba, apuka mos, főz, takarít, apuka hívja meg hálaadó napra a lelkészt, és küldi haza, és apuka mindenről gondoskodik. És természetesen ez úgy épül föl, hogy apukát Bélának hívják, fiát is Bélának hívják, és unokáját is Bélának hívják, és unokája kisfiát is, ha születik, Béluskának fogják hívni. Akkor van probléma, ha a hálaadónak akkor ott szolgál egy vendég lelkész, és azt mondja, hogy X Béla testvért kérem, hogy imádkozzon, és akkor összenéz a nagy család, hogy hát melyik. Mert hát van az idős X Béla, a középső X Béla, a kis X Béla, ő is már 21 éves, és hát az ő feleségének a kardján is ott ül az egyéves X Béluska. Hát én úgy szoktam ezt megmondani, a középső. Ugye, és akkor így körülbelül majd egy 42 éves férfi testvér fog megszólalni. És ahogy növekszik egy gyülekezet, és több család kerül be egy gyülekezet életébe, én ezért szoktam azt javasolni a fiataloknak, hogy itt az egrieket is bátorítom erre, ne Egerből házasodjanak, jó messziről, Szombathelyről, Burgellandból, még jobb. Vagy Beregszászról, az a legjobb. Amikor egyik nagymama ott van, és csak a másik van itt, így akkor nincs rivalizáció, kit szeret jobban az unoka, kinek a kezéből fogadja el a kalácsot, és kinek nem. Így nagyon jó. És a gyülekezetbe is, hogy mondjam, egy vérfrissítés történik. Persze, ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy akár itt Egerbe, meg a környéken, a városból kerüljenek be anyukák, apukák, házaspárok, gyerekek, fiatalok, és a többi, és a többi. Azaz, ezekkel a példákkal csak szeretném illusztrálni a testvéreknek azt, hogy miközben mindenki ugyanazt olvassa, itt a szívünket, meg az értelmünket sok múltbeli esemény tudja befolyásolni. Az egyik nagy Pest környéki gyülekezetbe például 1944 óta nem avattak. És én elég sokszor beszéltem már ott az előjárósággal, és mondtam azt, hogy testvérek, hát nem létezik. 196 tagú gyülekezet vagytok, és egy diakónusra alkalmas férfi testvér sincs itt köztetek. Hát de van melát testvér, de hát avatás nélkül is lehet szolgálni. Ha hogy ne lehetne testvérek? És most na, ne botránkozzanak meg a testvérek. Házasság nélkül is lehet nem életet élni testvér. Hát lehet. Csak hát mi nem valljuk ezt. Igaz? Hát nagyon sok ilyen példát tudnék mondani, hogy azért, mert egyszer két család nem tudott megegyezni, és ez egy évtizeden, aztán 20 év múlva, és aztán 30 év múlva is, az unokák már nem is tudták, de mégis úgy beléjük volt plántálva, hogy itt nem lesz avatás. Az Úr meghal imát, és a legfőbb ellenzőt két éve hazaszólította, és most már készülnek ők is avatásra. Igen, néha Isten így beavatkozik egyesek szívébe, gondolatába, és nyilván ennek a bácsinak az volt az életében a fájdalom, hogy az ő szellemi tevékenysége kifogástalan volt, de emberi magatartása kifogásolható. Azaz nagyon szépen tudott prédikálni, de a gyerekei azért elmondták, hogy apuka otthon nem prédikál, hanem kiabál. És ezáltal kizárta magát az avathatók közül, de azt azért el tudta intézni, hogy más se. Hadd mondja azt a testvéreknek, hogy Pál apostol itt azt mondja, hogy a Szentlélek választ ki embereket. Választ ki embereket presbiternek, választ ki embereket diakónusnak, választ ki embereket episzkoposzoknak, felvigyázóknak, és választ ki embereket előjáróknak, vagy ahogy Erdélyben mondják, bizottsági tagnak, ugye nem nincs bizottság a párt bizottság szó óta. De Erdélyben nem volt párt bizottság, ott a bizottság szó dívig, ők meg azt nem értik, hogy mi az, hogy előjárósági megbeszélés. Hát ez nincs. Nos, kedves testvérek, nem az elnevezésen van a hangsúly, hogy bizottsági gyűlés vagy előjárósági, az, hogy valóban valamennyiünk szívében a Szentlélek olyan uralomra jusson, hogy akiben érezzük, hogy tényleg előjár, hogy tényleg Isten az univerzális gyülekezeti tagságon túl, ugye ami három dolog, hogy újjászületett megtért egyén, hogy bemerítkezett, és hogy az Istennel és az embertársaival rendezett kapcsolatban van. Ez minden egyes gyülekezeti tagra minden héten milyen? Ez kötelező. Ez kötelező. És nem az úrvacsorától kell tartózkodni, hanem a bűnt kell elhagyni. Egyébként látják a testvérek, ha valaki nekem tud olyan biblia helyet mutatni, ami büntetésképpen az úrvacsorától való távolmaradásról szól, hát annak felajánlok 2000 forintot, mert most ez a legkisebb pénz, ami nálam van. Mert nem fognak találni a testvérek. Ugyanakkor minden baptista gyülekezetben ez ott első helyen szerepel, hogy aki valamilyen bűn követett el, azt azért megfedjük, áttárgyaljuk, és utána fél év, egy év, két év letöltendő úrvacsorától való távol maradásra ítéli. Kicsoda! Ha egyénileg kérdezzük a testvéreket, akkor a lelkész. Ha a lelkész kérdezzük, akkor a gyülekezet. És testvérek? Hát hadd kérdezzem meg a testvérektől. János evangéliumának 8. részében, ott az első versekben, melyik történet van megemlítve? Ez olyan elég ismert történet. Na, melyik? Így van. Oda visznek egy nőt, a férfit is oda kellett vonna, de hát a farizeusok azzal nem foglalkoztak. Oda visznek egy nőt, és mit mondanak Jézusnak? Őt házasság törésen értük. Mózes törvénye mit mond Jézus? Hogy az ilyet azonnal meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Na most hát az Úr Jézus elfelejtette, hogy ő az első jeruzsálemi baptista gyülekezet tagja, és nem a mózesi törvényt idézi, hanem mit csinál? Ugye a porba ír, egyesek szerint az ott álló bűneit írta a porba, és utána annyit mond, hogy aki közületek nem bűnös, az egyből dobhat. Egyből dobhat. Hány kő hagyta el a tenyereket? Egy sem. Mi történt a farizeusokkal, a hénekkel és egyebekkel? 5 perc múlva azok se voltak ott. Csak kimaradt ott a bűnös nő és Jézus. És Jézus hány évre ítéli őt el? Na hány évre, testvérek? Egyre se! Hát az Úr Jézus lehetne itt a gegerbe? Ilyen kirívó magatartással, hogy egyre sem mit éli, hanem mit mond neki? Eredj el, és többé ne vétkezz. És ezt nem szeretettel mondta Jézus, hanem hatalommal. A megtisztulás ígéretének és hitének a hatalmával mondta, testvérek. És azért hadd kérdezzem meg a testvéreket, hogyha a testvérek bűnkövetnek el, és megvallják az Úrnak, akkor az Úr mond szentenciát, hogy jó, ezt fél év múlva fogom megbocsátani? Vagy hogy szokta ő a Szent Lelkén keresztül? Hogy? Amikor én őszinte bűnbánatot tartok 2 Korintus 7 alapján, és a Szent Lélek által szomorodom meg, akkor biztos lehetek, hogy abban a pillanatban megbocsát Isten? Biztos. És ezt higgyék el a testvérek. Hogy tudjuk énekelni az 560-as éneket az új énekeskönyvből, ami Révész Árpád testvér fordítása, és hogy a sátán megbánt bűnökért ne vádoljon, hogy nem is bántad meg, és nem is szabadultál meg tőle. Látják a testvérek tehát, hogy bizonyos értelemben akár avatásra, akár előjáróság választásra készül egy gyülekezet, nehéz helyzetben van, mert a nagyságától, a családi összetételétől, a múltbeli emlékeitől nagyon-nagyon, most így mondom, fertőzött a gondolkodás, és ezért, mivel fertőzött, és minden gyülekezetünkbe fertőzött, mert minden gyülekezetünknek van múltja, históriája, ezért a jelenben nem tudunk teljesen reálisak és teljesen biblikusak lenni, de én bátorítom az egri testvéreket, hogy szakítsanak a múlttal, és csak az igével foglalkozzanak, és akkor nagyon sikeres előjáróság választáson tetszenek túlesni. Mit kér Pál apostol? Azt kéri, És most tudom, hogy itt a vénekkel beszél, de most egy kicsit kibővítem, hogy az előjáró az újjászületésekor, a kegyelmi ajándékok elvételekor ismerje föl, hogy neki van vezetői talentuma. Nincs annál rosszabb, testvérek, mint amikor olyan emberek kerülnek egy gyülekezet vezetőségébe, akiknek nincs vezetői talentuma, akiknek nincs kormányzói talentuma. Hát amikor egy missziókerület élére kerül ilyen ember, aki otthon papucsfér, tuti biztos, hogy nincs kormányzói ajándéka. Tuti biztos, hogy nincs kormányzói ajándéka. És nem kell erőltetni, ettől még ő nagyon jól elkész lehet. Csak ne legyen vezető. És az Úr majd kirendel mellé olyan gyülekezeti tagokat, férfiakat vagy nőket, ez már egy másodlagos kérdés, akik ezt a hiányát ennek a testvérnek akár egy életen keresztül pótolják. És ugyanakkor nyilván, mivel különös módon is átéltük a kommunizmus elnyomását, és aztán a elkövetkezendő 20 év szabadságát, egy ilyen vegyes egyveleg alakul ki gyülekezeteinkben, hogy miközben teokráciának kéne lenni, nálunk ilyen vegyes felvágott van. Van egy kis demokrácia is, ugye megkérdezzük gyülekezeti tanácskozásra a gyülekezetet, testvérek, milyen színű legyen a fal? És mi olyan demokratikusak vagyunk, mindenkinek van véleménye. Van zöld színű imaházunk, van szürke színű imaházunk, van egy kicsit olyan poros imaházunk, az nagyon jó, mert lehet rajzolni a falra, itt most ilyen sárgába vagyunk, de hadd kezdem meg a testvéreket. Van-e bibliai utalás, hogy egy baptista imáznak milyen színűnek kell lenni a belsejének? Van? Nincs. Tehát ezt a kérdést nyugodtan meg lehet kérdezni, óriási módon össze is lehet veszni, mert az egyik párt azt mondja, világos barna, a másik azt mondja, bugyi rózsaszín, a harmadik azt mondja, hogy mély kék, a negyedik azt mondja, hogy ananás sárga, és már is négy pártra szakadt a gyülekezet. Helyes ez, testvérek? Ugye? Hát itt kimondta meg, hogy milyen színű legyen. A festő. Az a legjobb! Aki ért hozzá, testvérek, az mondja meg! Sose fogom elfelejteni, hogy 21 éve vagyok a Váci gyülekezetben, egyetlen egy előjárósági fejeztünk be úgy, hogy nem tudtunk megegyezni, és ezen az előjáróságin az volt a téma, hogy az orgonát, amit akkor hoztunk, hova helyezzük el. És volt ötlet, hogy az ablak mellé, hogy lásson a test, nem az ablak mellé, hanem a fal mellé, hogy nehogy tönkre menjen, a szószék mögé, a szószék helyére, középre, a karzatra, annyira okosak voltunk. És aztán egy hét gondolkodás után azt mondtam a testvéreknek, testvérek, ki tud itt jobban orgonálni Beharka Pali bácsinál? Hát őszinték a Váci testvérek, senki nem jelentkezett. Mondom, ő jobban tud orgonálni mindannyian? Jobban. Akkor van egy ötletem, hívjuk ki ide Beharka Pali bácsit, legalább csinálj egy kis orgonahangversenyt, felavatja az orgonát, és ő mondja meg, hogy hova tegyük. Eltetszenek fogadni? Kihívtuk a gyanútlan Beharka Pali bácsit, valóban. Felavatta az orgonát, és utána ki volt jelölve két testvér, mint orgonista, orgona elhelyező bizottsági elnök és titkár, és ők oda mentek hozzá a szeretett vendégség alatt, visszahívták a nagyterembe, és megkérdezték, hogy Beharka testvér, hova tegyük az orgonát? Pali bácsi azt mondta, meg kell bontani a szószéket és mellé, és a kisimázba ott volt. Megbontottuk a szószéket, ez plusz 50 ezer forintba került. Hárman megsértődtek, mert azt még ők építették. Mondtuk, hogy nem baj, mi szeretjük őket ezután is. És ott volt az orgona. Szóval amikor eladtuk az adventista testvéreknek, az ő orgonistájuk, a Lehotka Gábor, orgonaművész volt, egy hét után ő az középre betetette. Mert ő az egy művész volt, és nem annyira hívő. Ő nem bírta ott a sarokba, ő úgy szerette, hogy ő mindenkit lásson. Nos, kedves testvérek, ilyen ügyekben lehetünk demokráciában, amik ilyen teljesen lényegtelen kérdések, hány égő legyen, ki takarítson, ki zárjon, ki nyisson, mi legyen a kódja a riasztónak, és sok ilyen apró ötlet van, ezeket demokratikus módon meg lehet szavaztatni, de az én tanácsom az, hogy aki ért hozzá, az szólaljon föl ilyenkor. Aztán vannak olyan dolgok, amit csak monarchikusan lehet intézni. Hát kedves testvérek, azért ne felejtsük el, hogy Hogy is van az az Efézus 4:11? Ő rendelt, ő, azaz Úr, azaz Atyaisten, rendelt némelyeket a sokak közül. Nem csak apostolnak, nem csak evangélistának, hanem tanítónak, prófétának, és a többi pásztornak. Na most, kedves testvérek, ha Isten valakit kiválaszt és kirendel, akkor nekünk azzal szabad egyetérteni, és nem szabad ellenkezni. Dávid hogy lesz király, testvérek? Úgyhogy ő a legidősebb fiú? Nem. Ő a hetedik. Amikor szegény Sámuel meglátogatja Isait, és megjelenik az első fiú gyermek, aki elég magas, 20 éves, Sámuel nem imádkozik, hanem a személynek hisz, és már is akarja kenni Eljásibot. És akkor szól az úr lelke, hogy nem ő az. Aztán jön a második fiú, megint örül, ez is, 21 éves, magas, jóképű, mind a 32 foga megvan, ő lesz. Azt mondja a szentek, nem ő az, és így sorba megy. És szegény Sámuel azt mondja, hát uram, te küldtél ide. És akkor végső elkeseredésébe megkérdezi az édesapát, hogy van még fiad? Hát azt mondja, van. És hol van? Hát azt mondja, hát 12 és fél éves. Azt mondja, és hol van? Hát őrzi a juhokat. Hát hívd ide. És akkor bejön, kicsoda? Dávid. Mit ír róla a Szentírás? Két jellemzőt. Ugye, piros pocsgás és jóképű. Ez nagy kegyelmi ajándék, testvérek. Ugye? Ha valaki piros pocsgás és jóképű, ezt ritkán szoktuk ennek sorolni, de hát az Ószövetségben ez még belefért. És akkor Sámuel ezt, aki sihedert, aki egyébként 12 éves elmúlt, és így büntető jogi felelősséggel bírt. A 12 éves fiú már büntető jogilag felelősségre vonható volt. A 12 és fél éves lány pedig férhez mehetett. A férjének volt háza. Ez azért ott volt, hogy ne kapkodjanak annyira. És Dávid lett a király, testvérek? Igen. Igaz, hogy utána azért csak eltelik egy olyan jó 18 év harcokkal, küzdelmekkel, de 30 éves korára Dávid egész Izrael király lesz. Nos, hadd bátorítsam arra a testvéreket, hogy amikor ilyen választásra készülnek, akkor ne demokráciába gondolkozzanak, ne monarchiába gondolkozzanak, azaz ne a két szélsőségbe, hanem a legfontosabbba, teokráciába. Merjék elhinni, hogy Isten fog adni a gyülekezetbe megfelelő személyeket. Nyilván hallom itt a testvérek kérdését, hogy melát testvér, nő testvér lehet-e előjáró vagy sem. Kedves testvérek, nekem erről az a véleményem, hogy nagyon ritkán igen. Nem tudom, Holzer Elzsébet nevét hallották-e a testvérek? Az entai testvér Bolga. És Holzer Elzsébet testvérnő a 20-as, 30-as, 40-es, 50-es években a Nyírség gyülekezeteiben, elsősorban Nyíregyházán és környékén egy proféta nő volt. Úgy tudott prédikálni, mint 10 lelkész nem. A Holzer Elzsébet egy ifjúsági találkozón mondott egy 40 perces igehirdetést, ott kőkövön nem maradt. Utána még jött 6 baptista lelkész, az úgy jó elkente a dolgokat, de Holzer Elzsébet az megmondta. És őt az Úr választotta ki erre. Senki nem merte megkérdőjelezni, hogy ő az, mint a római gyülekezetnek ajánlott Fébé. Nem sok Fébé van, de egy azért van. Vagy mint az újpesti gyülekezetbe Beharka Pali bácsi lánya, papné Beharka Célesta. Nem sok ilyen Célesta van, de egy van. Vácott nincs ilyen. Amíg én ott leszek, nem is támad. De nagyon kreatív és alkalmas testvérek vannak, és ők nagyon jól el vannak magukkal. És azért nem támad testvérek, mert bőven 3-szor annyi férfi testvér aspirál egy-egy választáskor. És akkor megegyeztünk a nőtestvérekkel, ha 21 férfi testvér elméletileg alkalmas erre, hogy a 7 tagú előjárossága bekerüljön, akkor nem indítunk nőtestvéreket is. És ők ezt elfogadták. De abban az esetben, hogyha mondjuk van egy 60 tagú, egy 70 tagú gyülekezet, és ott csak 4-5 férfi testvér alkalmas erre, bármi miatt is, és van egy vagy két olyan nőtestvér, aki teljesen alkalmas erre, akkor csak azért, mert ő nő, azért nem kell tőle elbúcsúzni eleve. Értik a testvérek? Nem tilos tehát ezt megtenni. És persze hallom, hogy hát, de hát melát testvér, meg van írva a korintusi levélbe, meg a Timóteushoz írt levélbe, hogy az asszony az hallgasson a gyülekezetbe. Kedves testvérek, tudjátok, hogy ez mire vonatkozik? Hogy az asszony hallgasson a gyülekezetbe? Ez nem arra vonatkozik, hogy akár nem kaphatott prófétai kijelentést, és azt nem mondhatta el. Sőt, horribile dicta, hogy akár ne tudott volna nyelveken szólni, és hogyha volt magyarázó, akkor akár nyelveken imádkozott, és a magyarázó elmondta. Ez a fecserészésre vonatkozik. Hogy igen, nem helyes fecsegni, miközben Kovács testvér prédikál. Utána, hát akkor megbeszélik az ige hirdetését, tudod? Tehát ez erre vonatkozik. Néha szoktam látni a babamom a szobát, és leszoktam olvasni, hogy éppen miről fecsegnek a testvérdék. Ja, minden kettőnek a kezében ott a kisbaba, és akkor az egyik a múltkor ezt mondta, bekakált. A másik ezt mondta, hogy van, mi ez a... Pampers, ez a törlő kendőd. Azt mondja, van, kölcsön adod, nem örökre odadon, ne add vissza. És ez ment, és én pedig szívemet, lelkemet ott kiteszem, hogy igét hirdessek, a két kedves hát, fiatalasszony meg ezzel volt elfoglalva. De kedves testvérek, én nem dobok rájuk követ. Hát ők a babaszobába ülnek, nincsenek velünk egy légtérbe. És nekik a baba fontos? Hát hogy ne lenne fontos? Egy kicsit fontosabb, mint én. Majd ha felnő az a baba, akkor majd beülnek a nagy terembe két év múlva, és akkor nem fognak fecserészni. Tehát amikor azt olvassák a testvérek a Bibliából, hogy a nőnek hallgasson-e a gyülekezetben, akkor nem a szolgálattól tiltja el Pál, hisz így akkor Aquila és Priscilla, és melyik a férfi? Ez ilyen jó szilveszteri kérdés, hogy na testvérek, ki szavaz arra, hogy Aquila a férfi, és a gyülekezet fele fölemek. Ki szavaz arra, hogy Priscilla a férfi, a másik fele. Húha. Hát Aquila, ő a férfi, és Priscilla, ő a feleség, tehát ő a nő, és akkor ők nem szolgálhattak volna. Vagy Fébé, akit az előbb mondtam. Vagy Debóra, a próféta asszony az Ószövetségben. És azért, vagy Mirjám, az első triumvirátusnak egy nő is tagja volt, Mózes, Áron és Mirjám. És Mirjámnak nagy szava volt, testvérek. Ugye a férjével mi volt? Arról hallgat a Szentírás, szegény férje. Nem tudta, ki ez megy hozzá, vagy kit veszel. Nos, hadd mondjam azt a testvéreknek tehát, hogy alkalmasint, ha egy gyülekezet eldönti, mert ezt lehet demokratikusan, ezt meg lehet beszélni, 4 előjárót választunk, 5 előjárót. Ugye régebben Győri Kornél bácsi ajánlotta, hogy minden 10 tag után legyen egy. Hát most azért gondolják végig a testvérek, hogy akkor Debrecenben 50 tagú előjárósának kell lenni. Ez már majdnem akkora, mint egy gyülekezet. Hát lehet egy gyülekezetben, 50 tagú gyülekezetben úgy megbeszélni dolgokat? Nem, mert mindenkinek van utólag egy ötlete. Én azt mondom a testvéreknek, annyi tagú legyen egy előjáróság, ahány alkalmas ember van. Aki kipróbált, aki újjászületett, aki valóban előjárt már eddig is. És miben járt elő? Először is, hogy használja azokat a kegyelmi ajándékokat az Úr dicsőségére és a gyülekezet építésére, amit Isten adott neki. Hogy használja. És ezt a gyülekezet is felismeri, hogy ebben a testvérben ez, meg ez az ajándék megvan. És itt nem kell sok ajándékra gondolni. 3 ajándék untig elég. Esetleg 4. Nem kell sokra gondolni, de azt használja. A második, az Isten tiszteleti időn kívül is fedhetetlen az élete és a magatartása. Azt, hogy valaki milyen férj, nem a férj fogja megmondani. Minden férj azt gondolja magáról, hogy milyen férj, hogy jó férj. Nem a férj mondja meg, a feleséget kell megkérdezni. Az meg fogja mondani a tutit. Hogy otthon milyen. Azaz testvérek, nagyon sok gubancot okozott az egyházunkban, a felekezetünkben az, hogy bizonyos édesapák abszolút képmutatóak voltak. Az imaházban úgy viselkedtek, mintha földre szállt angyalok lettek volna, otthon pedig marták, falták egymást. És sok gyereke elmondta nekem, hogy azért nem jár imaházba, mert az apukája ilyen. Soha nem imádkozott velem otthon. Soha nem beszélt nekem Jézusról. Eszébe nem jutott volna igét olvasni. De bezzeg az imaházba. Amikor ő tartotta az imaórát, akkor ott gőkövön nem maradt. És ehelyett ez a fiú azt mondta nekem például, azt kellett volna édesapának imádkozni, Uram, bocsáss meg nékem bűnösnek. Ha ezt egyszer elimádkozta volna édesapám, talán én is követem Jézust. Én persze azt mondtam neki, hogy ne apukádra nézz, hanem a hit fejedelmére, az pedig Jézus Krisztus. És azt kérdeztem tőle, hogy oké, apukád megbántott téged, és Jézus megbántott téged? Na, akkor sírva fakadt. Azt mondja, hát Jézus nem. Hát mondom, nem is fog, mert Jézus szeret. Nos, kedves testvérek, tehát, hogy otthon is. Ez az, amit Pál úgy fogalmaz meg, hogy a kívülállóknak is jó véleménye van róla. Azaz elmehetsz a szomszédjához, és megkérdezheted, hogy milyen a te szomszédod. És hogyha azt mondja, hogy kölcsön szokta adni a kalapácsot, ha elkérem. Vagy néha hoz kóstolót egy-egy disznóvágás után. Vagy én még őket nem hallottam hangosan veszekedni. Vagy néha áthívnak egy forró nyári napon egy jó hideg megylevesre. És rendes, akkor jó bizonyságot tesz a külvilág fia is. És van még egy, hogy a Bibliában 26 féle erkölcsi és etikai megfelelés is van. Erre mondja Pál, hogy a fedhetetlenek. Most ezt a 26-ot nem sorolom el, de benne van a Timóteushoz írt levélbe, a Tituszhoz írt levélbe, a Péteri levélbe, és hellyel közzel utalással az apostolok cselekedetéről szóló könyvbe. És érdemes ezt a 26-ot így átböngészni. És kedves testvérek, nyilván nem találunk olyan férfit és nőt se, akiben ez a 26 100%-osan megvan. De hogyha már közelít hozzá, az már nagyon jó. És itt szokott a gyülekezet egy hibát véteni, hogy adott esetben vagy olyan magasra emeli a mércét, hogy a senki nem tudja átugrani, vagy pedig olyan alacsony, hogy mindenki lazán. És másik oldalon az egyén, hogy nem kell álalázatosnak lenni. Hogy nagyon is tudod, hogy Istennek szüksége lenne rád, és esetleg a hobbitból kéne visszavenni, de te inkább azt mondod, hogy nekem nincs idő. A Vácon éppen idén volt előjáróságválasztás, és 4 hónapot adtunk arra, hogy felkészüljön a gyülekezet, meg az egyén. Egy kritériumrendszert állítottunk össze, hogy egyáltalán kik férnek ebbe bele. Ilyenek voltak benne, hogy minimum 4 éve legyen a Váci gyülekezet tagja, legyen házas, ne legyen 65 évnél idősebb, végezzen szolgálatot, halljuk őt imádkozni, éves szinten havonta adakozzon, végezzen szolgálatot, és úgy általában 90%-osan látogassa az Isten tisztelet és bibliaórai alkalmakat. És így jött össze 21 férfi testvér. Volt, aki nem került be, és kérdezte, hogy ő miért nem. Mondta, testvér, te nem jársz hétközben bibliaórára, pedig megtetnéd. De ő fáradt. Hát mondom, az engem nem érdekel. Tudod, hány fáradt testvér van itt csütörtökönként? És felüdülnek. Még olyan is történt, hogy valaki lázasan jött el, és meggyógyult. És még csak nem is imádkoztunk kézrátétellel. Pusztán ott, a lelki légkör által. Mondom, a fáradt vagy, nem kell egyik számítógépezni. Mondom, a fiad elárult a ifin, hogy te jobban számítógépezel, mint ő. Te sokkal többet játszol a Call of Duty, mint ő. Akkor a harcos vagy, mindenkit kinyírsz. Hát mondom, azt kell visszavenni, és ide járni. És amikor ezt elmondtam neki, akkor átölelt, azt mondja, jó van, hát ezt lebuktam. Mondom, ne ezzel intézd el. Azt hagyd abba, és 4 év múlva lesz esélyed. Azóta minden csütörtökön ott van. És egyszer sem adott el még. Most kedves testvérek, ezek csak ilyen szösszenetek, és nem biztos, hogy itt Egerbe is ezt kell. Ezeket csak azért mondtam el, hogy érzékeljék a testvérek, hogy se túl magasra nem kell állítani, hogy biztosak legyünk abban, hogy egy alkalmasra lesz, se túl alacsonyra. És amikor ez megtörténik, akkor nyilván kell egy hónapot, két hónapot adni arra is, hogy ezek a testvérek, akik ebbe az első körbe bekerülnek, azok a szent lélekkel átbeszéljék, hogy Uram, vállaljam, vagy ne vállaljam. És nyilván itt az avatott testvéreknek azért van szerepe annyiban, hogy szabad ezt a két hónapot arra felhasználni, amire Pál is, hogy akart velük találkozni, akart velük személyesen beszélgetni. Nálunk is megtörtént az, hogy egy nagyon alkalmas fiatalembert, aki egy kicsit azért olyan újnak érezte magát a gyülekezetben, még csak 8 éve van ott, és úgy gondolta, hogy ő messziről érkezett, és a többi. Éppen ott voltam náluk, amikor azt mondja, hogy Attila, én nem vállalom ezt a jelölést. Én pedig azt mondtam neki, de vállalod. Néha ilyen monarchikus vagyok, meg ilyen diktatórikus, de vállalod. Azt mondja, jó. Mondom, én elmegyek haza, egy heted van, még imádkozz meg, nem miattam vállalt, és tényleg elvállalt a testvérek, és nem utolsó helyen került be. És utána odajött hozzám, és ezt kezdte, te tudtad ezt? Mondom, én nem tudtam, az Úr tudta, és pont jókor voltam nálatok. Mint Akta 8-ba, a Gáza felé vezető úton, délidőbe az a Fülöp, aki nem hiába ártott, mert arra jött valaki. Az a szegény etióp eunuk. Nos, hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy azért is fontos a Szentlélek kiválasztása, mert csak így lesz áldás a gyülekezet vezetőségének a szolgálatán. És hogyha a gyülekezet vezetősége betölti a szolgálatát, és valóban elől járók, meg elől imádkozók, meg elől szolgálók, meg elől adakozók, akkor a gyülekezet egyrészt lelkiségét tekintve egységesebb lesz, szellemi töltését tekintve dinamikusabb lesz, és meg fogják tapasztalni a testvérek, hogy lesznek harcok, lesznek nehézségek, de egy ilyen vezetőség sokkal inkább ura tud lenni a helyzetnek, és jó irányba, a fejlődés, a növekedés irányába tudja vinni a közösséget. Én ezt kívánom tiszta szívemből az egri testvéreknek, hogy amikor majd erre kerül a sor, találjanak a Szentlélek által felkent testvéreket, tudjanak a testvérek is az Atya, Fiú, Szentlélek nevében imádkozni értük, és amikor a jelölésre, később a választásra kerül sor, akkor a lélek vezesse a testvéreket, és utána pedig a megválasztott testvéreket is Isten lelke vezesse. Legyen így.